Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk a Tesszalonikhoz írott második levélben, az első fejezet harmadik versétől kezdve a következőképpen. Így ír Pál apostol: szüntelenül hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyátokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen. Nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből, hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonságtételünket. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, most már az utolsó előtti vasárnapon vagyunk, ami az egyházi esztendőt jelenti, és a jövő héten már az egyházi esztendő végénél leszünk, és adventtel kezdődik az új esztendő. És ez az utolsó előtti vasárnap a reménységről szól, de arról, hogy meg kell állnunk Krisztus ítélő széke előtt. Nagyon fontos, hogy ezt újból és újból hangsúlyozzuk, és előkerüljön, hogy meg kell állnunk mindnyájan a Krisztus ítélő széke előtt. Pál apostol egyébként mindig magát is beleérti ebbe. Figyeljük meg, hogy amikor az emberek ítéletről beszélnek, szívesen mondják azt, hogy a másik embernek, meg azoknak a politikusoknak, meg nem tudom kiknek kell majd az ítélő szék előtt megállni. Pál apostol tudja, hogy egyformán meg kell jelennünk előtte. Egyrészt elfelejti a mai ember ezt, mondván, hogy nincsen bűn, nincsen ítélet, másrészt viszont folyton folyvást a másikat ítéljük el, figyeljük meg, hogy egyre durvábban, különösen mondjuk az internetes világban, különösen durván tudjuk a másikat szétszedni és elítélni és degradálni. Érdekes ez a feszültség, hogy elméletileg tagadja az ember az ítéletnek az eljövetelét, másik oldalról viszont mindig a másikat marasztalja el, és tudja vaskosan elítélni. A valóság az, hogy nekünk számolni kell vele. Van Samuel Beckettnek egy megrendítő drámája, amit így fordítottak magyarra, hogy ó, azok a szép napok. És arról van benne szó, hogy egy nő a színpadon derékig van süppedve a homokba, nem tud róla, és mindent úgy végez, mintha minden rendben lenne az életében, sminkel, rúzsoz, veszekszik a férjével, pletykál, mindent csinál, és nem veszi észre, hogy közben egyre inkább süllyed lefelé, már mellig ér a homok, aztán már nyakig ér, és végül nem marad belőle semmi, csak egy kis kupac a sivatagi homokban. Ugye ez a való életet jelképezi, a való életről szól Beckett, nagyon megrendítő módon, hogy így vagyunk mi is, ezen az úton vagyunk mi is, mi sem vesszük észre, hogy derékig benne vagyunk a homokba, mi sem vesszük észre, hogy miközben tesszük a mi dolgainkat, amiknek sokszor értelme sincsen, szépen haladunk a végzet felé. Azt jobban ismerjük, szerintem többen ismerjük a Godóra várva című művét. Feltették a kérdést neki, hogy hát ki az a Godó? Ugye mi szoktuk mondani, hogy mármint az elnevezésből is adódik, hogy itt talán Istenről van szó. Beckett azt mondja erre, hogy hát ha tudnám, hogy kiről van ott szó, akkor megírtam volna a darabban. Tehát ő maga úgy fogalmazta, hogy ő nem tudja, hogy kire is vár az ember. Tehát éljük az életünket, várunk valamit, várunk, de igazából azt mondja, nem tudjuk, hogy mire várunk. Még egy-két ilyen idézet tőle, mert nagyon tetszenek ezek a nyers és szókimondó gondolatok tőle, amelyek nagyon kifejezik az érzéseinket azzal kapcsolatban, hogy minden értelmetlenné válik akkor, amikor az ember úgy néz szembe a halállal, hogy nincsen reménysége. Azt mondja, az élet egy betegség, amelyből 16 óránként folyton kigyógyít minket az álom. Tüneti kezelés. Valódi gyógyszer a halál. Hihetetlenül realista. Hihetetlenül realista. Mondom, azért tetszenek ezek a gondolatok, mert tényleg kifejezik a reménytelen embernek az érzéseit. Nem először, nem másodszor, és nem utoljára találkoztam azzal halállal kapcsolatban, hogy megfogalmazták az emberek, nem volt értelme. Megszereztük ezt, elképzeltük a nyugdíjas évünket úgy, nincs értelme, se nyaralónak, semminek. Hiába küzdöttünk, hiába tanultunk, hiába tettünk félre mindent, nincs értelme az egésznek. Ezt fejezi ki Beckett ezekkel a nyers gondolatokkal. De ha nincs ítélet, csak a mi ítélkezéseink vannak, akkor nincsen reménység. Értsük meg, hogy az ítélet valósága is arról szól, hogy van reménység. Pál apostol arról beszél, hogy van helyretétel, van jutalmazás, van elmarasztalás. Nem az számít, hogy mi hogyan osztogatjuk a kitüntetéseket. Mert erre is ugye hajlamosak vagyunk, hogy mi ítéljük meg azt, hogy ki méltó a kitüntetése és ki nem. Nem az számít, hogy mi hogyan ítélünk, hanem az számít, hogy Isten hogyan ítél. Gondoljunk arra, hogy az iskolában is van számonkérés. Az, aki sohasem tanul, aki ellinkeskedi a dolgokat, annak nagyon nagy fenyegetettséget jelent egy számonkérés, egy vizsga. Nagyon komoly stresszfaktor. És erről éppen beszélgettünk is családi körben, hogy sajnos egyre többen buknak ki felsőoktatásból emiatt a komoly stresszfaktor miatt. Fenyegetettség. Még sokszor annak is, aki becsületesen készül. Aki viszont komolyan veszi, én is így visszagondolok, hogy tényleg milyen stresszt okozott, hát akár fiatalkoromban, akár a felnőtt képzésben már, mint lelkész, ugye végeztem el először a mentálhigiénés képzést, aztán a lelki gondozói képzést. Mind a két esetben ugye komoly stressz volt, különösen mondjuk az államvizsga, de hallatlanul jó érzés volt elmondani azt, amit tudok. Hallatlanul jó érzés volt érezni, hogy hát tényleg, meg volt az értelme a tanulásnak. Szóval Aki tanul, annak az ítélet, a számonkérés nem fenyegetettség, hanem inkább megerősítés, hogy igen, sikerült, sikerült elvégezni, szertettem valamilyen tudásra. Tehát az ítélet az Isten oldaláról nem fenyegetettség akar lenni, hanem győzelem a rossz felett, hogy lesz vége a rossznak, és ez a reménység. És ebben a tekintetben mondja Pál apostol, hogy nő a tesztalonikai gyülekezetnek a hite, hálásak egymásért, a testvérekért, akik egymást erősíthetik. Hogyan történik, hogyan zajlik az ítélet? Ugye van olyan megfogalmazás, ezt mindjárt olvasom is, a 2 Korintus 5.10-ben, hogy mert mindjárt leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Tehát, hogy cselekedetek által, cselekedetek alapján lesz az ítélet. És az igazság, hogy kevés az esélye annak, hogy a mennyei színpadon majd kitüntetnek bennünket a cselekedeteinkért. Sokkal könnyebben megvalósul egy város színpadán, vagy egy falu színpadán, hogy kitüntetnek bennünket. De a mennyei színpadon szerintem erre nincsen esély. Hogy amit tettünk a közösségért, amit tettünk a gyülekezetért, faluért, nem hiszem, hogy erre van esélyünk. De miről tanít a Szentírás? Arról, hogy átveszi az ítéletet maga Jézus. Ő hordozza el azt az ítéletet, amely bennünk, azt a büntetés, ami bennünket sújtana. A János 5.24-ben így ír, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ez óriási erőt ad, és ez legyőzi a stressz faktort. Én azt gondolom, hogy nem csak a halállal kapcsolatos stressz faktort, hanem az élet más területén meg lehet figyelni, hogy akik aktív tagjai a gyülekezetnek, akik aktív részesei Isten országának, sokkal könnyebben veszik a világi akadályokat is. Óriási erőt ad. Stanley Jones mondta, az indiai misszionárius, hogy amikor megkérdezték az örök élettel kapcsolatban, hogy hát ez olyan lehetetlenség, mondja valaki, hogy inkább leléptem a keresztény útról, és kerestem egy nekem jobban megfelelőt. Mire Stanley Jones ezt mondja, ha nem volna örök élet, én akkor is a keresztény utat, a Jézusit választanám, mert még a halálig is jobb így élni, mint másképpen. Megtapasztaltam, hogy ez a legjobb, legéletre valóbb életforma, mert a keresztényként olykor-olykor rossz lelki állapotban is vagyok, még akkor is jobban vagyok, mint hitetlen korom legjobb pillanataiban. Ha nem volna örök élet, én akkor is nyertem. Megnyertem ezt az életet. De én hiszek az örök életben, sőt, biztos vagyok abban, hogy éppen azért, mert hiszek benne, tudok most már keresztény életet élni. Ez így van. Ez így van, ezt én is így tapasztalom. Mondja is az egyik zsoltáros, hogy jobb az Isten udvaraiban egyetlen nap, mint 1000 bárhol másut. Mindennél jobb, még akkor is, hogyha nem lenne örökké valóság. És miért jobb? Még egy gondolat. Azért, mert az például a templomban egy órányi elcsendesedés, amikor kizárunk mindent. Nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy eldolgozzuk azokat a feszültségeket, amelyek bennünk vannak. Éppen ezért van nagy jelentősége mondjuk egy orgona előjátéknak, hogy amikor bejövünk a templomba, már elkezdődik az elcsendesedésnek a lehetőség. És akkor már olyankor nem susmogunk, akkor nem beszélünk, akkor mindenki magába kell, hogy forduljon, mert ugye beesünk a nagy feszültségekből, a történésekből, a külső világból a templomba. És van lehetőségünk arra, hogy itt a feszültségeket Isten elé vigyük. Nagyon sokan vannak, akik mondják, hogy hát ők nem azért nem jönnek a gyülekezetbe, mert nem hisznek, hanem mert hát nincsen idejük rá. De valójában én azt gondolom, hogy sokszor menekül az ember az elcsendesedéstől, a csendességtől. Mert van sok minden az életünkben, amitől meg kellene szabadulni. És ugye állandó zajforrásokkal vagyunk körülvéve, de amikor eljön az éjszaka, akkor mindenkinek szembesülnie kell a saját lelkében dúló kérdésekkel, problémákkal. És ugye ezért van nagyon sok alvászavar. Most ezeket a dolgokat nem folytatom. De hallatlanul sokat jelent, hogyha az ember nem éjszaka szembesül csupán önmagával, hanem megteremti magának a lehetőséget minden nap, mert minden héten egyszer, komoly módon a gyülekezetben. Sokkal kevesebb alvászavarral kell majd küzdenünk. Sokkal kevesebb nyugtalansággal kell találkoznunk. Wilhelm Busch, egy német evangélius lelkész mondja, hogy egy fiatalember gyakran kigúnyolta a Bibliát, egyszer megint lekincsinlő megjegyzést tett rá. Olvasta már maga tulajdonképpen a Bibliát, kérdeztem tőle. Ugyan mit gondol? Én és a Biblia? Nevetséges. Elővettem egy vadonatúj, bőrkötésű új testamentumot. Nézze ezt a szép kis Bibliát. Magának adom, ha megígéri, hogy elejétől végigolvassa. Az ajánlat nagyon csábító volt, azután hetekig nem láttam a fiatalembert. Egyszer csak megint megjelent. Nos, kérdeztem, hogy állunk a Bibliával. Nagyon komolyan feleli. Tudja, különleges dolog ez. Elkezdtem olvasni, sok mindent nem értettem meg. Már abba hagytam volna. De hiszen megígértem, hogy végigolvasom. Azután sok mindent találtam benne, ami szíven talált és nyugtalanított úgy, hogy legszívesebben eldobtam volna a könyvet. De megígértem, hogy és végig kellett olvasnom. Később annyi vigasztalást találtam benne, hogy egész boldog lettem. Amikor befejeztem, azt mondtam magamban, ha igaz az, amit ez a könyv mond, akkor el vagyok veszve, ha nem változtatok az életemen. Hozzáfogtam, hogy nagy takarítást csináljak a szívemben. És most a Biblia az életkönyve számomra. Luther egy ilyen verset ír a Bibliáról, hol nincs a polcon Biblia, üres, kietlen ott a ház, könnyen bejut Sátán oda, és az Úr Jézus ott nem tanyáz. Azért hát ember bárki légy, egy-két filléred kerül, egy Bibliát sietve végy, az ördög ellen fegyverül. Nyisd azt föl minden reggelen, csülj hittel mindegyik szaván, merülj belé figyelmesen, olvasd, kutasd nap éjszakán. E könyv erőt ad és vigaszt, s ne bánd, ha int, ha néha bánt. Pajzs gyanánt használjad az örömben, búban egyaránt. Szeresd a könyvet, s úgy tekintsd, mint földi éltet támaszát, amely, ha sírodik kísért, számodra nyit új, jobb hazát. Az emberek alapvetően az örök életre számítva élik az életüket úgy, hogy az evilági életükbe nem avatják be Jézust. Jézus pedig pont arról beszél, hogy evilági életünkbe avassuk be Jézust, őt, így éljük, és akkor ő adja azt, hogy csodálhatjuk majd az örök életben, és megoszthatjuk ezt a reménységünket másokkal, és ahogyan Pál apostol mondja a befejező mondatban, őt csodálják mindazok, akik benne hittek, mint ahogy ti is hittel fogadtátok, bizonyságtételünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk mi is téged csodálni, szeretnénk mi is a hitünkben tovább növekedni. Kérünk, hogy támogass bennünket ebben a növekedésben, hiszen ez az a növekedés, amely nem csupán 21 néhány éves korig tart, hanem életünk végéig. És köszönjük neked, hogy adsz mellénk hívő testvéreket, akiknek sokat köszönhetünk, akiken keresztül te magad munkáltad bennünk, a reménységet, a szeretetet, a békességet. Kérünk téged, hogy így áld meg a gyülekezetünket, hogy lehessen egy olyan hely, ahol hétről hétre elcsendesedhetünk, letehetjük a lelkünkben levő feszültségeket, hogy sokkal kevésbé érjenek el bennünket a váratlan helyzetek, megoldhatatlan problémák, hogy mind-mind, ami történik velünk, a te kegyelmedből, szeretetedből kerüljenek feldolgozásra. És tudjunk reménységgel tekinteni mi is az utolsó napunk felé. Amen.